Imádkozzunk. Magasztalunk, mennyei atyánk, azért, mert az elmúlt időszak is annak tanúbizonysága a mi életünkben, hogy szerető gondviselésed velünk van. Nap mint nap megújul a te nagy irgalmasságod, és hálásak vagyunk neked azért, hogy megtartod életünket, erőt, egészséget adsz, a kihívások között is megtartást. És köszönjük Istenünk, hogy a szívünkben adtál vágyat ma délelőtt, hogy veled találkozzunk. Arra kérünk Istenünk, hogy ez a vágy, a veled való találkozás vágya kielégüljön, amint megsejtjük, megérezzük, megtapasztaljuk, meghalljuk jelenlétedet, és átélhetjük azt az ajándék átadást, amelyet készítettél számunkra. Kérünk téged, hogyha bármi, ami akadályozná ezt, útban van, tedd el az útba. Ha rajtunk múlik, adj bölcsességet ezt a döntést meghozni, hogy rád figyelve, veled megélve ezt a délelőttet áldást nyerhessünk. Imádkozunk a szükségben lévő testvéreinkért, embertársainkért, barátainkért, rokonainkért, szeretteinkért. Kérünk, hogy szerető gondoskodásod legyen velük jelen az ő életükben, hogy megtapasztalják, hogyha szükségük van, hozzád fordulva áldást, megoldást nyerhetnek. Köszönjük Istenünk, hogy így tekinthetünk rád, így járhatunk közben, és áldást nyerhetünk mi mindannyian. Fiad Jézus nevébe. Amen. Sámuel első könyve 26. fejezet 21. versének az utolsó mondatát szeretném felolvasni. Sámuel első könyve 26. fejezet 21. vers utolsó mondata így hangzik. Bizony ostoba voltam, és igen nagyot tévedtem. Eddig foglaljuk helyet. Nem tudom, hogy mostanában jártatok-e temetőkbe, ahol fejfák vannak, és felírások a fejfákon. Nem mindenkinek nyári időtöltése az, hogy temetőkbe járjon és fejfa felirásokat olvasson, de azt hiszem, hogy egy fejfa felirás sokat elmond arról az emberről, akinek a síremlékén rajta van ez a felírás. Azt hiszem, hogy Saul királyé valahogy így nézhetett volna ki, ha tettek volna a sírjára ilyen felírást. Bizony ostoba voltam és igen nagyot tévedtem. Valószínű, hogy ez a rövid kijelentés, amely az ő szájából származott, leírja mindazt, amivel minősíteni, vagy értékelni lehetne az életét Saul királynak. Izrael első királya, Saul király, nagyon nagy dolgokra rendeltetett. Olyan kihívások, olyan feladatok és olyan életpálya előtt állt, amely azt hiszem mindenkinek becsületére és dicsőségére válhatott volna. Ő volt az, aki Szamarat indult keresni, és királyságot talált. Elindult, mert elveszett a szamaruk, és elment keresni, és úgy tért haza, hogy felkent király lett egész Izrael felett. Ez azért nem kicsi teljesítmény, vagy hogy mondjam, nem kicsi ajándék és lehetőség, nem az ő teljesítménye volt. Nem kicsi lehetőség az ember számára. Ő volt az, aki maga sem bízott magához, hogy királlyá tud válni, vezetni tud egy népet, vezetni tud egy hadsereget, főleg győzelemre, és ki tudja alakítani az államrendet, amely megalkotása előtt állt. Ugyanis korábban, a bírák korában így olvassuk a leírását ennek a korszaknak, a társadalmi berendezkedésnek, mindenki azt tette, amit jónak látott, vagy a másik fordítás azt mondja, ami jónak tetszett szemei előtt. Mindenki azt csinált, amit akart. Káosz volt. Na ebben a helyzetben kellett valami államiságot, valami rendet létrehozni, és azt hiszem, hogyha ezt a feladatot kapnánk ma, igen, mi is vakargathatnánk a fejünket, hogy hogyan is álljunk ennek a dolognak neki. Tehát ő sem volt biztos abban, hogy ez neki sikerülni fog. Ő volt az, aki a prófétaság lelkét kapta Istentől, hogy jó végezhesse ezt a feladatot, ami az ő életpályája, vagy életküldetése, vagy életfeladata volt. Ő volt az, akin keresztül Isten nagyon sok győzelmet adott Izraelnek. Ő volt az, aki példája volt Izrael népe előtt a királyságnak, a királynak. Ő volt az, aki sokszor megtapasztalta az Isten gondviselését. Ő volt az, aki egy frissen szerveződött nép vezéreként olyan régi birodalmak vagy hatalmak ellen is győzelmet tudott szerezni, amiről senki nem gondolta volna. Sorolhatnám még azokat az eseményeket, amely Saul életében történt, de most ezt ettől eltekintek, mindenki, aki kíváncsi erre, az elolvashatja a Sámuel és a királyok könyvében. Annak ellenére, hogy nagy dolgokra rendeltetett Saul, úgy döntött, hogy a maga módján tekint Istenre, a maga módján tekint arra a kiváltságra, amelyet kapott, a maga módján tekint a szolgálatra, az életfeladatra, ahelyett, hogy az Isten útját követte volna. Annak ellenére, hogy sok mindent megtapasztalt rövid időszak alatt, míg Isten mellette állt, annak ellenére úgy döntött, hogy a maga módján néz mindenre, és nem úgy, ahogy Isten ezt elrendelte. És egy történetet szeretnék, vagy történet részletet kiemelni az ő élettörténetéből, amikor a filiszteusok megtámadták az országot, akkor megpróbálta összegyűjteni a csapatait. És nem voltak harcedzettek, nem volt tapasztalatuk, nem volt még ilyen stratégiai háború köztük és az ellenség között. És a katonák, akik emberek, akik összegyűltek, hogy katonák legyenek, bizony félelem fogta el őket, megbénította őket a félelem, és elkezdtek beszélni arról, hogy mit is kéne egy ilyen helyzetbe tenni. Volt egy királyuk, aki talán nagyobb volt mindenkinél, délszegebb volt, talán még hangja is nagy volt, mellette volt az Úr profétája, az Úr kiválasztottja volt, de ők, akik földművesként, vagy ki tudja miféle emberként dolgoztak, a trombita hangjára összegyűltek, hogy szembe menjenek kipróbált ellenséggel, elkezdtek önmaguk között beszélni, hogy fog ez nekünk menni? Sikerülni fog, hiszen még az Úr profétája sincs itt. Sámuel mondta Saulnak, hogy majd jövök is, nyugton legyetek addig. Gyülekezett az ellenség, és elkezdett elindulni a szóbeszéd a táborban, az emberek között. És meghallotta ezt Saul, hogy hát, ha hagyom ezt a dolgot így működni, akkor ez a nép szétszéled, és itt állok majd egyedül, és mit kezdhetek az ellenséggel? És elkezdett gondolkodni, politizálni. És azt gondolta, hogy valami olyan dolgot kellene tenni, amely itt ragasztja az embereket, amely egységet teremt az emberek között, és talán még a harcba bocsátkozás esélyét, és esetleg még a győzelem esélyét is jelentheti a mi számunkra. És azon gondolkozott, hogy mit kéne tenni. Ezek az emberek hisznek Istenbe, valami olyat kéne tenni, amivel meggyőzhetem őket, hogy Isten itt van. És azt mondta, hogy hát Sámuelnek kéne bemutatni az áldozatot, ő feladata és az ő szolgálat, hogy Istennel tartsa a kapcsolatot, értünk, miattunk és helyettünk, de mivel nincs itt, a politikai helyzet megkívánja, hogy valamit tegyek, bemutatom én az áldozatot. Nem szentelte meg magát, nem volt elhívott erre, nem volt felszentelve erre Saul, a király, ő neki más feladata volt, de úgy döntött, a politikai helyzet ezt kívánja meg, és bár helytelen, bár nem szabad ezt tennem, bár nem így kéne csinálni, megteszem. Elvégzem az áldozatbemutatást én magam, ilyen körülmények között, Istennek így is meg kell, hogy feleljen. És megtette azt, amit nagyon nem kellett volna. Nagyon észszerű magyarázata volt a döntésének. Világos és egyértelmű volt a helyzet, amiben volt. És ő nagyon is meg tudta magyarázni, hiszen itt az ellenség körülöttünk, itt van velünk szembe, tehát ez nem egy fikció, nem egy elképzelés, nem egy íróasztal mögött meghozott döntés, hanem ott a harctéren, gyakorlati szempontok alapján meghozott döntés volt. Itt van az ellenség, a katonák félnek. Bár nem helyes, amit teszek, de ezt tartom a legjobb megoldásnak. Nem várhatunk, a végtelenségig. Az Úrra nem várhatunk végtelenségig, az Úr profétájára, nem várhatunk, hogy majd egyszer csak megszólal az Úr, és megmondja, hogy mit kéne csinálni, nem várhatunk, tennünk kell valamit. Azt hiszem, hogy talán ebben az engedetlenségben csúcsosodott ki Saul Istenhez való viszonya, és véget is vetett Saul királyi karrierjének ez a viszony. Az Istenhez fűződő, ilyen jellegű viszony. És amikor tettei következményei miatt világossá vált számára, hogy Isten mást, Dávidot szemelte ki arra a feladatra, hogy Izrael királya legyen, és a Saul királyi dinasztia alapítása nem esik egybe Isten akaratával, akkor nem megtért Saul. Nem megbánta tettét, és az életét visszaigazdítani igyekezett az Úr útjára, hanem egészen más, radikális döntést hozott. Hajtó vadászatba kezdett Dávid, az Isten kiszemeltje ellen. Valami olyan dolgot tett egy bizonyos helyzetben, amit nem kellett volna, amely szembe ment mindazzal, amely hivatása, kötelessége, bölcsessége révén igazította volna az ő életét. Helyre tette volna, helyén tartotta volna, mindezzel szembe ment. És amikor szembesült a tettének a következményével, akkor nem levonta a konzekvenciát, és megbánta, és megpróbálta ezt helyrehozni, hanem keresztül akarta vinni ennek ellenére, mindezzel együtt, a saját tervét és szándékát. Valójában az életét, a katonáit lefoglalta azzal, hogy Isten akarata ellen lázadva saját akaratát erőltesse rá mindenkire. Ez volt az, amit Saul végigcsinált. Minden eszközt felhasznált arra, hogy az Isten akarata ellen tegyen. Mert az ő akarata és az Isten akarata szemben volt egymással. Mert Saul azt akarta, hogy Jonatán az ő fia legyen a következő király, Dávid meg azt mondta, az Úr pedig azt mondta, nem, hanem Dávid lesz. És ezzel szembesült Saul, hogy ennek az az oka, hogy ő rossz döntést hozott. És nem azt mondta, hogy akkor na, hozzuk helyre ezt a dolgot, hanem elkövetkezetesen, erőltetve végig akarta vinni akaratát, minden eszközt felhasználva a népet, az ismeretségét, a hatalmát, a fegyvereket, a befolyást és mindent, hogy a saját akaratát vigye véghez. Egészen odáig jutott, hogy 85 papot ölt meg. Megöletett 85 papot azért, mert segítettek Dávidnak menekülni. Ő előle. Erre vetemedett Saul. Az Úr papjait ölte meg. Olyan embereket, akik saját tudtukon kívül követtek el Saul ellen valamit. Viszont az Úr akaratát hajtották végre. Amikor tudatára ébredt ostoba tettei következményének, és Sámuel elmondta neki, hogy Isten elleni lázadása miatt nem szolgálja többé az Úrnak, akkor is nagy ostobaságot követett el, hiszen nem szembe nézett a valósággal, és megbánás, a megtérés lehetőségét kereste, hanem egy nagyon is emberi és vallásos dolgot művelt. A látszatot akarta fenntartani. Amikor egyik alkalommal Sámuel elmondta az Úr akaratát, hogy egy harc következményeként mit csináljon, és amikor megérkezett Sámuel a harc térre, és látta, hogy nem egészen úgy működnek a dolgok, ahogy ő ezt előre az Úr kijelentése alapján elmondta Saulnak, akkor számon kérte Sault, hogy mit csinálsz? Mi ez a zaj? Mi az, hogy az ellenség királya itt szabadon jön, megy, és azt csinálja, amit csak akar? És azt mondja, hát én megcsináltam, amit az Úr mondott. Szembe ment az igazsággal, az Isten akaratával, hazudott, és amikor ezeket látva Saul ellen Isten kinyilatkoztatta az akaratát, hogy nincs többé királyság. Vége. Véget vetek a királyságodnak. Akkor Sámuel nagyon emberi módon így viselkedett. Ezt mondta. El is olvashatjátok 1 Sámuel 15:30-ban. vétkeztem, belátta. Nagyon rossz dolgot csinált. Nem megbánta, belátta. Tehát a saját tette következményét látta, nem tud más tenni. De azért add meg nekem a tiszteletet a népem vénei és Izrael előtt. Még egy újabb ostobaságot követett el a király. Tehát szembe került azzal a tettének következményével, amit elkövetett, de nem akarta ezt világossá tenni, nyilvánosságra hozni, nem akarta ezt belátni, hanem azt mond, arra akarta, és arra kötelezte Sámuelt, a prófétát, hogy ennek ellenére legyen ott mellette, és tartsák fenn azt a látszatot, minthogyha minden rendben lenne. Tehát ezt mondja, vétkeztem, de azért add meg nekem a tiszteletet, hogy mindenki azt lássa, hogy azért még én vagyok a király. Holott már az Úr visszavonta ezt a felhatalmazást Saul életében. És ez óriási tévedés az ember életére nézve. Óriási tévedés, amikor még a látszatot fenn akarja tartani sokáig. A politikai nyelvezetben, a közbeszédben azt szokták mondani egy-egy változás után, hogy meddig fognak még a csontvázak kibukni a szekrényben. Emlékeztek még erre a kifejezésre? Hírekbe szokták ezt a politikai műsorokban. Amikor a látszatot akarja valaki fenntartani. Már nem élettel teli, nem valóságos, még már csontvázak vannak csak a polcokon, vagy a szekrényben, vagy itt-ott-amott, és előbb-utóbb egyszer csak kibukik. Ennek ellenére, ezt tudja az ember, még mindig fenn akarja tartani a látszatot. Na, ezt a hibát követte el Saul. Amikor aztán később tanástalan lett, és saját ostoba döntései gúzsba kötötték, akkor ebből a helyzetből szabadulni akart, de nem Istent kereste, hanem, mivel nem volt már Sámuel, meghalt, mert ezek után már többet nem találkozott Sámuellel, a prófétával, elment az endori asszonyhoz. Tudjátok, hogy ki volt? Elment a jósnőhöz. Amikor látta, hogy milyen helyzetbe jutott, szabadulni akart ennek következményétől, még akkor sem Istent kereste, hanem elment a jósnőhöz. Mondja meg, hogy mi a helyzet. Mit kellene tennie? Mi lenne a megfelelő megoldás? És természetesen látjuk ennek a tettnek a következményét, katasztrófa lett a végeredménye ennek a történetnek. Később úgy halt meg, hogy öngyilkosságot követett el a csatatéren. Így ért véget Saul élete. Mondhatnánk röviden és tömören, hogy egy ígéretes élet szégyen teljesen ért véget. Így lehetne röviden az eszenciáját elmondani a Saul élettörténetének. És ezért nagyon is kifejező ez a felírás, ha lett volna a fejfáján. Ostobaságot követtem el. Igen nagy ostobaságot. Vagy ahogy az ige mondja, bizony ostoba voltam, igen nagyot tévedtem. Így lehetne nagyon tömören és egyértelműen kifejezni a Saul életét, élettörténetét. De azt is el kell mondanunk, hogy szomorú ez a valóság, de nem kellett volna, hogy így történjen. Ugyanis az pályája indulása kapcsán, az elhívás után az Úr lelke vele volt. Nagyon sokszor megtapasztalhatta. Amíg azt az utat járta, amelyet Isten rendelt a számára, addig nem kellett félnie a bajtól, nem kellett félnie az ellenségtől, nem kellett félnie a túlerőtől, nem kellett félnie azoktól a tapasztalatlanságoktól, amivel ő bírt, és ez hátrányt jelenthetett volna a számára, azokkal szemben, akik sokkal tapasztaltabbak voltak az infrastruktúra, vagy stratégia, vagy harcászat szempontjából. Neki nem kellett félnie, mert azt az utat járta, amelyet Isten jelölt a számára. De ostobaságot követett el, és ennek súlyos következményei lettek. Így fogalmazza meg a Szentírás az 1 Sámuel 15-ben. Akkor így szólította meg Sámuelt az Úr. Megbántam, hogy királlyá tettem Sault, mert elfordult tőlem, és nem teljesítettem, amit meghagytam neki. Ez az, amit ostobaságnak nevezett ő maga. hogy elfordult Istentől, és nem azt tette, amit Isten rábízott. Azt kijelenthetjük, hogy valóban ostoba döntéseket hozott a király. És hogyha végignézzük az élet történetét, akkor talán mondhatnánk, hogy miért nem tudott várni, miért lázadt Isten ellen, miért nem volt türelmesebb, miért nem volt megfontoltabb, miért nem kérdezte meg újból és újból Sámuelt, miért nem hozatta magához, és még sorolhatnánk a miért, miért, miért. Vagy jobb lett volna, hogyha bölcsebb, ha türelmesebb, ha megfontoltabb, ha hallgat a tanácsokra, és még sorolhatnánk. Utólag bölcsebb az ember, sőt, mások életében jobban meglátja a rossz döntéseket, és annak következményeit, mint a saját maga életében. És talán így vagyunk Saullal is, hogyha végigolvassuk és végignézzük az élet történetét, akkor sok olyan dolgot felfedezhetünk, hát ezt sem így kellett volna, azt sem ott kell, így kellett volna, itt másként kellett volna dönteni, itt egy kicsit így, vagy egy kicsit úgy kellett volna. De vajon mi hogyan éljük meg a magunk életét? Mi hogyan ítéljük meg a magunk döntéseit? Mi hogyan hozunk döntéseket? Vajon milyen végkövetkeztetésre jutunk önmagunkkal kapcsolatban, hogyha vizsgáljuk a saját magunk életét, az adott szituációt, amiben vagyunk, vagy amiért ide jutottunk? Vajon bölcsen, vagy ostobán éljük az életünket? Vajon a mi fejfánkra mit lehetne majd felírni? Ostoba voltam, és igen nagy hibát követtem el? Vagy ki lehet majd írni, hogy ez az ember egy bölcs ember volt? Mikor követünk el ostobaságot? Talán ez az, ami segíthet bennünket elgondolkodni, hogy miként éljük a mindennapjainkat. És ez a tanács, amit az ige hirdetésem címe talán érdemes megfontolni. Nincs ki. Ne csinálj ostobaságot. Ez az ember, aki ezt a szép autót vezette, igen megfontolatlan volt, és nagyon nagy ostobaságot követett el. Egy olyan nyomon ment, amely számára nagyon kockázatos és veszélyes volt, mert úgy tűnik, hogy ott valaki már jött-ment, és annak sikerült. Neki meg nem. Nem megvizsgálta az előtte lévő utat, hanem úgy nekivágott ostobán. Vajon mondhatnánk ezt átvitt értelemben, hogy vékony jégre ment. Hányszor járunk így, hogy olyan útat választunk, ami úgy tűnik, hogy jó, de nagyon vékony jég. Vajon mi mit teszünk? Ostobaságot követünk el, ha semmibe vesszük Istent, akár még a kis dolgokban is. Ez nem tűnik nagy, óriási katasztrófának. Gyakran úgy gondoljuk, hogy hát igazából nem számít, hiszen annyira pici, apró dologról van szó. Annyira nüansznyi, annyira hétköznapi, annyira banális dologról van szó. Hát ez nem igen szúrhat szemet Istennek, nem okozhat kiábrándultságot, vagy csalódást Istennek, hogyha én ezt teszem, vagy azt teszem, vagy amazt teszem. Hát kicsi dolgokban nem kell annyira ragaszkodni. Vegyük figyelembe azt, hogy Saul bukása sem egyik napról a másikra történt, hanem pici, apró lépésekkel. Egy pici türelmetlenség, egy pici önfejiség, egy pici akaratosság, egy pici saját érdek, egy pici önző önkép, és még soron magának épített oszlopot, emlékoszlopot állított, holott Isten törvényet, egyértelműen tiltja az önmagasztalást Isten népe számára. És ő ezt tette. Nem Istennek adta a dicsőséget, amikor egy háborúban győzelmet szerzett, hanem önmagának. Annak, aki valamikor egy szamarat indult el keresni, és Istentől királyi megtiszteltetést kapott. És nem Istennek adta ezt a dicsőséget. Pici, apró lépésekkel. A kis bűnök egy idő után nagy bűnökké vált. Bár nincs különbség, csak az ember számára tűnik úgy, hogy érzékelhető különbség van egy kicsi és egy nagy bűn között. Ilyen nincs, megtévesztő az ember számára. Csak van, amit alulértékel, és van, amit felülértékel az ember. De bűn van, és következmény van. És bármilyen Isten elleni lázadást tesz, vagy Istennel szembe helyezkedést tesz az ember, annak ugyanaz a súlyos következménye van. Azt gondolva, hogy ez nem nagy ügy, Saul a saját kezébe vette a dolgokat, és azt mondta: úgy érzem, kénytelen vagyok bemutatni az áldozatot én magam. És szeretném, hogyha figyelnénk ezekre a szavakra. Úgy érzem. Hányszor hagyjuk magunkat meggyőzni attól, hogy úgy érezzük, hogy így helyes, vagy így igaz, vagy így van nekem igaza, mert úgy érezzük. Lehet, hogy nagyon is jónak tűnik, de mégis rossz. Az a tanácsom és a Szentírás tanácsa: csak akkor bízz az érzéseidben, ha azok összhangban vannak Isten igényével. Ha nincs összhangban, mindegy, hogy milyen érzéseid vannak ezzel kapcsolatban, megtévesztenek, becsapnak téged, és ostobaságot kezdesz el elkövetni. Ne hallgass ezekre a gondolatokra. Úgy érzem, hogy most ezt kell tennem. Olyan sok ostobaságot követett már el az ember, azért, mert úgy érezte. És néhány perc, óra, nap, vagy hét, vagy év múlva, ha akkor másként döntök. Pedig meg volt győződve róla, hogy ez a legjobb, mert úgy érezte. És ezek mindig becsapják az embert. Aztán, amikor ezeket megéli az ember, akkor megpróbálja igazolni cselekedeteit. Amikor látja, hogy hát rossz volt hallgatnom az érzéseimre, lehet, hogy akkor úgy éreztem, és most már látom, hogy az bizony nagyon rossz döntés volt, akkor találunk érvekek, okokat, amiért azt tesszük, amit teszünk. Amiért azt tettük. És nem visszafele indulunk el, hanem tovább halmozzuk a problémákat, és megpróbáljuk mindezt elfedni azzal, hogy magyarázzuk, hogy értelmezést adunk neki. Saul így magyarázkodott: láttam, hogy a nép széledezni kezd tőlem, te pedig nem érkeztél meg a megállapított időre, de a filiszteusok már összegyűltek Mikmászban. Mit tehettem mást? Valamit tennem kellett. És támogatja az ostoba rossz döntéseit. Megpróbál értelmezést adni neki. Megpróbálja érvekkel alátámasztani. Aztán látja, hogy következményei rendkívül súlyosak, és nem belátja ezt a tévedést, és helyrehozza, hanem értelmezésekkel alátámasztja, és azt mondja: hát na, ez az oka, hogy ezt tettem. Nem én vagyok a hibás, nem én vagyok a felelős, hanem a körülmények. Hányszor előfordul ez? Hányszor megpróbálja ezt a puskát elsütni az ember a saját maga életében, hogy de nem én vagyok érte a felelős, hanem a körülmények. Egyáltalán nem. A döntést mindig az ember hozza. A körülmények befolyásolni akarják az embert a döntéseiben. És a körülmények meggyőzik az embert, hogy hát nem érzed, hogy most ezt kellene tenni? És az emberben meggyőződéssé válik az érzet. És később megpróbál magyarázatot gyártani mögé. Gyakran engedjük, hogy a sértettség, a harag irányítson bennünk. És természetesen van magyarázat rá, hiszen megbántott, megsértett, jogos a felháborodásom, és el tudjuk sorolni azokat a dolgokat, amelyek mind-mind alátámasztják, hogy de nekem van igazam. Holott tudjuk, hogy ostobaságot követtünk el. Ehelyett, hogy ezt tennénk, hagyjuk abba a magyarázást, bánjuk meg a bűnünket, és engedelmeskedjünk Istennek. Bár minden adottsága megvolt arra Saulnak, hogy jó vezető legyen. De amikor Dávid népszerűsége nőni kezdett, Saul neheztelése odáig fajult, hogy el akarta pusztítani Dávidot, és végül saját magát pusztította el. A legtöbb ember a saját hibájából sem tanul, a bölcs ember pedig még a más hibájából is tanulni tud. Te tanulj ma Saul hibájából, és ne csinálj ostobaságot. Saul nagy ostobasága az volt, hogy belátta a rossz döntését, és szenvedte annak következményét, de nem akart rajta változtatni. Nem akart a látszaton változtatni, hanem a látszatot, az eddig kialakult látszatot akarta fenntartani. Mi az, amit tehetünk ma, holnap, Saul hibáját felismerve? Talán az egyik, amely nagy veszélyt jelent ma, a 21. század individualista embere számára. Ne a magad módján, elgondolásod, eszed, gyakorlatod szerint kövesd Istent, mert úgy jársz, mint Saul király. Úgy éreztem, hogy ez a helyes. Hát a magam módján én hiszek Istenbe. A magam módján még imádkozom is. A magam módján követem én az Istent. A magam módján így, a magam módján, és még a magam módján becsületes ember vagyok. És én határozom meg, hogy mi a tartozik a becsületes kategóriába, és mi nem. Tudjátok, hogy ez micsoda? Hogy? A legelső bűn elkövetése. Emlékeztek, hogy mi volt az, ami csábította az embert az édenkertbe? Majd én megmondom, hogy mi a jó, és mi a rossz. Olyanok lesztek, mint az Isten. Ti fogjátok megmondani, hogy mi a helyes, és mi nem. Ez volt az, amely az embert nagyon is vonzott. És az az, amit azóta is folyamatosan elkövet. Majd én megmondom, hogy mi a jó, és mi a rossz. Majd én megmondom, hogy mi a helyes, és mi nem. Nekem nem mondja meg senki. Az ördög terve. Olyanok lesztek, mint Isten. Isten helyett te mondd meg, magadnak is, meg másoknak is, hogy mi a helyes és mi a rossz. Nehogy már valaki más határozza meg. Nem, főleg nem Isten. Főleg nem a Szentírás, hiszen amúgy is lejárt lemez már elég régi, valami újat kellene helyette, és gyártják folyamatosan helyette az alternatívákat. Szeretném, hogyha ma elgondolkodnánk azon, hogy mit írhatnának életünket vizsgálva a mi fejfánkra, amely összegezné az életünket. Szeretném, hogyha meghatározó lenne önmagunk vizsgálata tekintetében ez a gondolat. Ne csinálj ostobaságot. Mit tehetünk? Pünkösd után nagyon sok lehetőségünk áll rendelkezésünkre, amely segít bennünket abban, hogy ne csináljunk ostobaságot. Hogy a mi életünk értékelése ne az legyen. Ez egy ostoba ember, aki igen nagyot tévedett. Így szól az első, pünkösd után, az első fontos feladat, célkitűzés, teendő, ami előtted áll. Jézus így üzent. Vegyetek szent lelket. Vagy ahogy mondja a másik fordítás, teljesedjetek be szent lélekkel. Ez azért jobban kifejező, mert a beteljesedni, az azt jelenti, hogy a teljességet átadni. Teljes betöltekezést jelent, a minden, az életünk minden részét meghatározó módon jelenlévő isteni lélek. Vagy ha egy kicsit szeretnénk finomítani, részletezni, mit is jelent az Isten lelkének jelenléte a mi életünkben, János evangéliumában Jézus így beszél róla. a 16. fejezetben. Én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb, hogyha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok, és amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Tehát részletezi, hogy mit is jelent, amikor az Isten lelke által hozunk döntéseket. Megnézzük, hogy mi az igazság, mi a bűn, és mi az ítélet. Egy olyan alternatív lehetőségeket adott a kezünkben, vagy eszközöket adott Isten a kezünkben, hogy ne kelljen várnunk arra, hogy az életünk utolsó pillanatában mondják ki felettünk az ítéletet. Mert mi ismerjük. Mert mi ismerjük, hogy mi az ítélet. Ismerjük, hogy mi az igazság. Ismerjük az Isten akaratát. Olyan nagy kiváltságban van részünk, ami kevés embernek adatik meg. Emlékeztek a Tanú című filmre? Láttátok azt a filmet valamikor? És Pelikán elvtárs volt az, akinek odaadták a vádban a tanú szerepét, vagyis az eljárásban a tanú szerepét is odaadták neki, Virág elvtárs odaadta neki a papírt, hogy olvassa el, és akkor kezébe veszi, nézi, és azt mondja, a virágjártás ez az ítélet, nem a tanú feladata, az, vagy a tanúskodás, amit el kell neki olvasni. Előre megírták ezt az ítéletet. No, nekünk abban a nagy szerencsében, vagy áldásban van részünk, hogy mi ismerjük ezt az ítéletet. Ismerjük az igazságot, és ismerjük, mi az, amit tennünk kell. Tudjuk, hogy mi az az állapot, amely ítéletet von maga után, és tudjuk, mi az, ami üdvösséget von maga után. Ismerjük. Tudjuk előre. Mindig kézbe vehetjük az ítéletet. Minden nap elolvashatjuk az ítéletet. De ez nem egy drasztikus, vagy hogy is mondjam, nem egy dehonestáló állapot kell, hogy legyen, vagy pillanat az ember életében, hanem igazodási pont kell, hogy legyen mindig. Tehát nem kell elkeseredni, elolvasom az ítéletet, korrigálni kell az életet. Ez nem katasztrófa, lehetőség. És így kell ezt megközelíteni. Saul úgy vette ezt, hogy Isten megítélte, és azt mondta, ez nem derülhet ki. Valamit csináljak, hogy ez titokban maradjon. De ez nem megoldás. Ez nem megoldás. Ezért azt hiszem, hogy a Zsoltárok könyvében olvassuk azt a lehetőséget, amely rendszeres módon segítségünkre lehet. Így olvassuk a 19. Zsoltárban. Az Úr törvénye tökéletes. Felüdíti a lelket. Az Úr intő szava határozott, bölcsé teszi az együgyöt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak, kívánatosabbak az aranynál, a sok szín aranynál, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Szolgádat is figyelmeztetik, ha megtartja azokat, jutalma bőséges. A tévedéseket kiveheti észre, teszi fel a Zsoltáros azt a kérdést. A titkos bűnök miatt ne büntess meg. A kevésségtől is tarts távol szolgádat, ne uralkodjék rajtam, akkor fedhetetlen maradok, sok bűntől mentes. Fogad kedvesem számnak mondásait, szívem gondolatait, Uram, kősziklám és megváltom. Ne csinálj ostobaságot. Ne mások. Ne saját özző gondolataid, érzéseid vezessenek, hanem hallgass az Úr szavára. Nem ok nélkül, mert ezt olvastuk az Zsoltárban. Azért hallgass az Úr szavára, mert az Úr szava felüdíti a lelkedet. Emlékezz arra a pillanatra, amikor a lelkiismereted vágya alól nem tudtál szabadulni.
Amikor ott motoszkált benned, és fájt a lelkiismereted, fájt a szíved, az életed, mindazok miatt, ami benne volt. És amikor az Úr megszólított az ő kegyelme révén, felüdítette a lelkedet, megszűnt ez a gyötrődés. Oda lett, és örömtelivé vált az életed, felüdítette a lelkedet. Bölcsé tesz. Megörvendezteti a szívedet. Gondold meg, ragyogóvá teszi a szemedet. Élettel telivé, ahogy szokták mondani, vitalitással telivé teszi a lelkedet, a szellemedet, a fizikumodat. Ha hallgatsz az Isten szavára, nem leszel ostoba, hanem Isten áldotta életet élhetsz. Ha hallgatsz az Isten szavára, ha nem követed el azt a hibát, amit Saul elkövetett, ha nem leszel ostoba. De nem elég ezt felismerni. Tenni kell ellene. Kívánom azt, hogy tanulj Saul hibájából, és tegye bölcsé téged Isten lelke. Talán minden nap elmondhatjuk ezt az imát, amit a 90. Zsoltárban olvashatunk. Nem hosszú, könnyen megjegyezhető, és könnyen igazodási ponttá válhat a mi számunkra. Így hangzik a 90. Zsoltár 12. verse. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. A mostani kontextusra lefordítva talán így lehetne. Taníts bennünket úgy élni a mindennapunkat, hogy ne kövessünk el ostobaságot. Ez legyen a te imádságod. E szerint éld a mindennapjaidat, és tanulj Saul hibájából. Ne csinálj ostobaságot. Úgy legyen. Amen.